A mai szerdához érkeztünk, és a mai szerdának a üzenete tényleg új szövetségi lesz, mármint a könyv szerinti új szövetségnek nevezett. János evangéliumnak a 13. fejezetétől kezdenék. Senki ne jegyen meg, nem konkrét, ahogy szoktak különböző keresztény gyülekezetről beszélni, hogy egy mondatos, kicsit gondolkodó is lesz, amit elmondok. Nagyon nehéz témába kezdek bele, be is fejezem a mai nappal, tehát nem sorozat. Nagyon nehéz témába, hiszen olyan kérdést kell elővenni a Bibliából, ami egyrészt nekünk is felmerült már az elmúlt hetekben. Másrészt nagyon sok válasz és nagyon sok vélemény van róla. Igazából van benne olyan, ami mondanám így, hogy nem ránk tartozik és titok, bár Istennél nincs semmi titok, ezért mégis értenünk kell, hogy miről szól. Az a történet, ami János 13-ban kezdődik, és több helyre is szeretnék majd talán idézni, nem más, mint Júdásnak a története. Júdásnak a története, és ebben a héten igazából két dologba szeretném ütköztetni, az árulását Júdásnak, és a tagadását Péternek. Hiszen két különböző dolog kapcsolódik húsvéthoz, és közeledik a húsvét. Közeledik a húsvét, és olyan szépen el tudjuk gyászolni nagypénteken önmagunkat, és sajnálni a megfeszítettet és a meghalt Jézust, és elfelejtkezünk, hogy itt sok minden más is történik, és ahol hamar leírjuk Júdást, hogy volt egy áruló, volt aztán kész, és az árulónak a magyarázata legtöbb esetben olyan emberi árulás, mint hogyha engem csapott be volna be, engem árult volna be, emberivé tesszük ezt a kérdést. Nagyon emberivé. Olyan, mint mikor valaki meg a pártját beköpi, vagy a háborúba éppen saját maga átáll az ellenséghez, leemberesítjük ezt a történetet, és kell beszélni persze Péterről is, aki egy másik, és nem áruló, amikor ott ül az udvarban, és megtagadja az ő urát, aki már messiásként is ismer, megtagadja, hogy nem tartozik hozzá. Tehát János 13, húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugatta már iskariótás Júdásnak, a Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Árulás. Kezdjük ezzel a szóval, hogy árulás. Igazából az árulás arról szól a magyarban, hogy áruba bocsátani, hiszen a szónak a gyöke is ott van. Valamit eladok, valamit haszonként többet ér nekem, amit elfizetek, nekem kell az, amit megvásárolok, áruba bocsátom azt, amit ismerek. Tulajdonképpen a kémkedés is erről szól, hogy áruba bocsátom az ismereteimet, és így az árulás ténye Júdásnál valóban fellelhető. Miért? Azért, mert a jelen vonásai az, amik számomra érdekesek, mert a Júdás szellemisége és jelen vonásai ma is itt vannak. Mindig itt vannak. Tehát ahol Krisztus van, ahol krisztusiak vannak, ahol közösségben van a tanítványság, a mai tanítványság, akkor Júdás is ott van. Nagyon kellemetlen és kényes a kérdés, hogy hogy kerül oda Júdás. És itt kell mindjárt az első jellemvonásokat tudni, hogy azt, amit látott Jézus, azt nem látta a többi. Azt, amit látott Jézus, azt ő tudta kicsoda. És sokszor így vagyunk mi is, hogy nem tudjuk, hogy mi az, hogy júdási szellemiség, pedig látjuk és nem fogjuk föl. Először is a 12-nél, amikor megnézzük az apostoloknak a történetét, 11 elhívott volt és egy csatlakozó. 11-es személyes elhívás volt, Júdása nem volt elhívása, ő csatlakozott. Jött. És itt jön megint egy kérdés, hogy amikor viszont Jézus azt mondja, hogy én választottalak titeket, akkor 12-t választott. És itt van egy anomália, hogy is van most ez a Júdás? Jött és mégis választva volt? Igen, maga Jézus Isten akaratát választotta. Őt választotta, mert tudta, hogy ez a helyzet, amiben Júdás érkezik, ha nincs Júdás, nincs árulás, akkor nincs Golgota és így tovább. Akkor nincs maga meg Istennek az akarata. Bizony, ez egy kényes kérdés, mert Isten rosszra nem fog bennünket sose rábeszélni, de hagyja, hogy megcselekedjük azt, amit. És itt az első lépés az, hogy ő csatlakozik. Csatlakozik, és mindjárt jönnek a többi jellemzői is. a júdási jellemzőnek, ugye, amit jó, hogyha tudunk róla, azért jó képességű fickó volt. Nagyon jó. Ahogy bejött ott az 5000 ember vendégelésénél, azonnal ő volt, aki érrelt, és azonnal neki állt osztogatni. Aztán utána természetesen ennek a jó képességnek ott volt a tulajdonsága, mindjárt is fogadták a többiek. Hát ez tud valamit, ez egy macsó, ez egy jó srác. És elkezdtek hinni, bízni benne. És ez a jó képesség mindjárt negatívan, mindjárt érkezett, úgy, hogy ő kezdte a mai szóval nézni, ő mondva beoltani a többieket. Bírálatra, elkezdte a megítélésnek a történetét, ő kezdett ott bomlasztani. Tehát a sátán nem ugyan, hogy valaki bejön büdösen és bután, hanem jó képesség, mindjárt érre áll, mindjárt placot szerez magának, mindjárt elkezd ítélni, én többet tudok én ítélkezni, bíráskodni, és a gyengébbek, akik elfogadták, mert emberi tulajdonságaiban jó üzletember, jó eszű, megtalálja hét a jéghátán megél alapon, azokat mindjárt elkezdi szétbontani, és magával hordozza természetesen azt az önelégültséget, hogy ezt ő teheti. Júdás önelégült volt. És ebben az állapotában, amikor ő valaki, amikor önmagában hisz, akkor természetesen saját érdekeit is mindjárt odahelyezi, és saját érdekeit akarja használni, ebből lehet valami buli. Ebből lehet valami hasznom. Akkor nem gyülekezetbe ment el valaki, hogy mit lehet ott kapni, dörzsölni a markát. Ott volt az 5000 megvendégelésénél, itt a tömeg, itt van egy népszerű ember, akit Jézusnak hívnak, azoknak van csapata, én a csapat élére állok, és már is beilleszkedtem. Az érdek kereszténynek, az érdek embernek az alaptípusát megismerhetjük Júdásban. Azért megyek oda, hogy mindjárt a saját hasznomat keressem, mindjárt az életem megoldását keressem, mindjárt hasznot húzzak a másikból, a tömegből, magam mellé állítom azokat, akikkel együtt vagyok, és akkor megosztom őket, ez egy mai általános szokás, és utána mi történik? Akkor még a tömegben is népszerű leszek, akár népvezér lehetek. A más hátán elindulás, a más hátán, akár az 5000-nél is találhatott volna sok-sok olyan embert, aki látja, hogy milyen adakozó, milyen osztogató, a többiek is megbecsérik. Magyarul magát Jézust szorította hátra, bármilyen furcsa. Nem tudta, de a szándék ott volt. És ennek a következményeképpen természetesen meg is jött a visszájkeltés. A visszájkeltés egymás között. Ha van egy erősebb valaki, aki önmagát adja elő, önmagát imádja lényegében, önelégültségében van, és megmutatja, hogy mindenben fontos vagyok, és mindenben nagy vagyok, és nélkülem nem megy még az 5000 megvendégelése se, abban a pillanatban a többieknél is én is vagyok olyan, és jönnek a visszájuk. Eznek köszönhető az, hogy a tanítványok között is kezdődött a rangsor kérdése. Kezdődött, hogy ki a különb. Mert az egységbe bejött egy különb. Mert az egységbe a kihívottak, elhívottak közé bejött egy olyan, aki lényegében idegen volt. Mégis elfogadták. Mert a tanítványok is akkor még Krisztus nem ismerték, igazából Jézus mellett voltak, és elfogadták, hogy itt van egy nagyon erős ember, és az emberben való bízásban, nem hitben, bizony ők is gyengék voltak még, vagyis elfogadták. És ez a gyengeség egészen az árulásig mit, egészen odáig. Ajtót nyitott. Ez a bizonyos tolerancia, ami olyan biztos, olyan általános a mai napokban is. Nagyon jó, kell nekünk, látod, hogy szolgál, oszt, szoroz, mindent csinál, kell nekünk, ott az 5000, hát nem látod, milyen missziós, nem látod, hogy mennyit dolgozik a gyülekezetbe, a közösségbe, mennyit tett érte, és jön a megosztás. Jön a megosztás. Ha ő ezt nem úgy teszi, ahogy Isten akarja, és nem Krisztus uralma alatt, abban a pillanatban bejön a megosztás. Abban a pillanatban. És ebből mindjárt vissza is tudom fordítani, hogy a tanítványoknak a látása emberi volt igazából. Miért volt emberi? Mert még Krisztust nem ismerték. Nem volt krisztusi látásuk. ők Jézus látták. A szabadítót, amit tett, még nem ismerték fel, még nem látták, és nem fogadták el igazából a krisztusi hatalmát. Ezért lehettek gyengék, és ezért látták az emberit Júdásban, hogy az jó, nagyon kell nekünk. Egy erős, jó típusú ember, azonban a krisztusi látás a mai emberben kell, hogy mutassa, ez Júdás. Kell. Érkezik valaki, ott van az érdek, ott van a jó képesség, ott van a mindjárt vezetővé teszi magát, mindjárt fontossá teszi magát. Állj meg egy pillanatra, ezt Júdásnak hívják. Ezt Júdásnak. Ha van krisztusi látás abban a pillanatban, meg kell állítani a működést, mert mindjárt jön a viszály, mindjárt jön az okoskodás, és a haszonlesés az egyértelmű, mert ez az első lépés, hogy a haszonlesés az, ami az első belépő. Amikor mit lehet itt kapni, meg mit lehet megúszni, meg milyen hasznom van ebbe, ez a júdási belépő, ez a belépő jegye. Nem az, hogy Krisztust keresem. Nem az. A mit lehet itt kapni? Ez júdási. Bármennyire furcsa. És amikor Júdásnak a jellemzőjét keresi az ember, akkor vissza kell menni egészen a születéséig, pontosan a születéséig, mert a Bibliában mindig is ott vannak a nevek jelentése, és ott van az, hogy kicsoda, micsoda, nem titkolózik a Biblia soha senkiről, a nevével már fémjelzi azt, aki van. Júdásnál már problémák vannak. Iskariótos Júdásnál több esélyes. És itt nem merek végül is döntést hozni ebben, hogy végül is ki volt, mert a három jelentése, amit én magam ismerek, gyakorlatilag annyit jelent, hogy az egyik egy olyan júdabeli, és nem galilei, még ebben is különbözik, aki az élótáknak egy különleges ágához tartozott, vagyis ahhoz a partizán csapathoz, akik ugyanúgy hívták, mint az iskariotost, abban benne van, akik a tőrösök voltak, hadd nem mondjam most a rómaiak által mondott nevet, mert nem tudom most egy pillanatát pontosan mondani, azok, akik kísérték a rómaiakat, és úgy plenyósan némelyiket leszúrtak. Ilyen partizán csapat volt, tőrösöknek hívták, ők követték, és a sötétben, meg amilyen lehetőség volt egy szűk utcában, vagy valahol, írtották a rómaiakat. Hát, ez is jellemző, Júdás, ha úgy vesszük, hátulról mellbe, hát ő az, aki az áruló, az ugye nem egy hős, aki megmutatja azonnal magát, ő az, aki a sötétben szúr. Ez lehet az egyik. A másik pedig a maga a névnek a héber jelentése az elhívott. Érdekes. Is az ember, aki elhívott. Hát ha elhívott, akkor ki hívta el? Hiszen a 11-et maga Jézus hívta ki, és a 12-et. Jön a kérdés. Lehet ez is. És lehet az is, ami a Kariót nevetű városnak az származó ember, ami viszont megint jellemző, hiszen az Júda és nem Galilea, tehát más, mint a többi. Maga Júdásnak a jellemét rávetíthetnék akár a zsidóságra is. Hogy igen, ott volt, elárulta, és így tovább. Ne tegyük, mert abszolút a végén ki lehet hozni, hogy semmi köze Júdásnak a befejezéshez és egyéb, hiszen Júdás önmaga tudta meg, hogy mit cselekedett, és önmaga végzett saját magával. A zsidóság meg fogja tudni azt, hogy mit cselekedett, ennyiben hasonlít, azonban ebből egy öröm is lesz, mert sírásból mindig öröm van. Tehát mi a teendőnk, amikor Júdásnak a történetet vesszük? Azért ott a jellemző. Valóban látni kell ezeket a tulajdonságokat. És egyetlen egy védelmünk van ezeknek a tulajdonságoknak, hogy ne magunk legyünk kritizálva, ne magunk vádaskodjunk, ne magunk osszunk meg dolgokat. Krisztus szemével látni mindig is a másik embert. Mi van benne? Krisztus szemével. Maga a Mester ott nem szólt. Nem azt mondta, hogy takarodj, tudom ki vagy. Tudom, hogy te már üzletet kötöttél ott a Gecsemáne kört előtti történés előtt, hiszen ez is jellemző volt. Aki ennyire pénzéhes, mint ő, ennyire, akkor a pénzészségét valahol alkalmazni fogja azért, hogy áruba bocsásson valamit, fizessen azért, amit ő kap. mert neki más terve volt Júdásnak, ő abban hitt, amiben a zsidóság lényegében többsége is, hogy lesz egy messiás, ott abból lesz nekem hasznom, jó helyen vagyok, mert ugye már ő már betelepedett oda a legközelebb, ugye ott vagyok, ez a földi messiás, majd szépen megalakítja Izraelt, rendet csinál, és én nagyon jó leszek, pénztáros leszek, és ott vagyok, és betolakodó. És tényleg ez a kérdés, hogy amikor ezt látjuk, hogy valaki érdekből teszi ezt, hogy csatlakozik, előbb-utóbb kiderül. Kiderül, hogy miért tette. Júdásról is kiderült. A többiek is látták, de nem tulajdonítottak nagy jelentőséget neki. Nem foglalkoztak. Ők ebben tiszták voltak, hiszen ők pénzzel nem foglalkoztak, ők tanítványok voltak. Végre van valaki, aki csinálja a pénzügyeket és egyebeket. Látni kellett volna, és tudni kellett volna, de maga Jézus, aki tudta mindezeket, hiszen tudhatta, ő nem szólt azért, hogy mit cselekszik. Nem szólt. Egészen eddig a pillanatig nem szólt, amíg valóban az utolsó vacsora nem történt. Sokat lehet tanulni ebből a történetből, hogy az utolsó vacsorakor történik a leleplezés. Akkor szállt bele a sátán. Hiszen ez az árulás, amit tett, teljesen rokon és azonos a hazugsággal is. Megszállta valóban. Ezek rokon lelkek. Rokon lelke, lélek az árulás, mert hazudja, hogy az, hiszen az árulónak be kell épülni egy ismereteket szerezzen, úgy, mint egy kém. Be kell épülnie. És hazudni kell az, hogy hívő keresztény, és hazudni kell, hogy közösség, és hazudni kell a szolgálatot, és hazudni kell mindent. Ez a jellemző. De akkor jellemző, és akkor történik végül is a leleplezés, amikor Krisztussal való találkozásra. Akkor. Ezt a mai napban úgy mondanám, hogy egy úrvacsora. Akkor találkozok azzal, akit valahogy szeretnénk, hogyha ne kerüljön hatalomra. Akkor találkozok, és mindent megteszek, hogy ne kerüljön hatalomra. Nagyon jól viselkedek, ott vagyok, osztogatom a 5000-nek, ott vagyok, én aztán elszámolok, kiszámolok, beszámolok. Csak amikor közeledik Krisztus, akkor bejön az Júdási. Nehogy véletlen hatalomra kerüljön. Nehogy valaki a halálra szánt illatszert és kenetnek a árát arra használja, ami a messiás útja, hogy a halál által lesz élet. Itt derül ki az első lépés. Ez nem anyagi érdek volt igazából. Ez a szellemiség már benne volt, amelyik nem akarta, hogy Krisztus halálra menjen és feltámadjon, és húsvét megtörténjen. Maga a váltságmű megtörténjen. Ott kezdődött. Ezt látni kellett volna azoknak, akik Krisztust ismerték. De az utolsó vacsorának a történetéig, addig még meg nem mondta, hogy ki nem nyilatkoztatta, ők se láthatták a tanítványok. Azonban számunkra ez nem megység. Számunkra nem megység, mert egy újjászületett embernek a szívébe Krisztus lakik. Így Krisztus szemével kell látni, Krisztus szemével kell dönteni mindent. És Krisztus itt, amikor az utolsó vacsora volt, nem vágta le a fejét, nem ítélte el. Önmagát ítélte el, Júdás. Önmagát. Önmagát ítélte el most is az, aki ebben a helyzetben lelepeződik. Hogy nem akarom, hogy Krisztus legyen az életemben, Úr. Mindent megteszek. Mindent. Várom a hasznomat. És így lesznek esperesek, meg püspökök, és mezeiek, és akármilyen hívőnek mondott emberek így. De Krisztus találkozásával, amikor megtudom, kicsoda Krisztus, ott viszont baj van. Mert az az ítélet. Az ítélet az, amikor tudom már, hogy kicsoda Krisztus. Akkor. Júdás játszik. Júdás egyértelműen mindent megtesz. Emberi értelemben mindent megtesz, hogy nehogy vérnek Krisztus legyen az, aki Krisztus, de ő egy másik Krisztust, egy másik messiást akar látni. Azt a földi embert, akiből van haszna. Azt a földi lelki, fizikai hasznot. Azt. De úgy, mint Júdásnak, minden embernek eljön az életébe. Találkozni kell Krisztussal. És akkor jön az ítélet. Ma kegyelem. Akkor ítélet volt. Ez volt véleményem szerint az utolsó ószövetségi ítélet, amit ráadásul nem bíróság, hanem a benne levő ítélte el az öngyilkossággal Júdást. Ez volt az utolsó, megtett valamit, és azért bűnhődnie kell. Ez volt. Most megteszem, van kegyelem. De ha nem teszi meg, akkor krisztusi módon ezt meg kell szüntetni. Nincsen megosztás, nincs üzlet, nincs haszon. És ezt nem akkor kell meg ott, amikor egy úrvacsora van, hanem akkor kell megtenni, amikor valaki egy pillanatra lehet látni a Júdásit. Érdek, lóvé, és a többi Júdási jellemzőt, amit már felsoroltam. Júdás helyzete igazából szintén mai, amikor arra kell gondolnom, hogy borzalmas. Azért borzalmas, és nem abban az értelemben, hogy megijedek, ha nem arról szól, hanem úgy borzalmas, hogy amikor maga a mester kiküldi a tanítványokat, ő is az ígéretek része volt. Nem azt mondta, hogy 11 plusz 1, ti pedig. Ti pedig. És akkor nem mondta azt, hogy én nem, hanem ő is elfogadta. És az ítélet itt folytatódik. Ha Krisztus kitöldi a tanítványait, Jézus és Krisztus kitöldi a tanítványait, bárki el tudja gondolni azt, hogy akiről tudja, hogy az ő ellenes antikrisztusi lényegében munkát végzi, az engedni fogja ki, azt le fogja leplezni. Pusztán a jelenlétével, pusztán azzal, hogy elé megy, és jelenlétében lesz. Maga tehát az árulás itt mindig is érdekkel szól, érdek miatt történik. És miért is volt Júdás? Hát tudni kell, hogy a sötétségben van csak világosság, ott lehet észlelni magát, és tudni kell, hogy mindig vannak Júdások. Tudni kell. Amíg a sátán és Isten közötti harc Krisztus által működik, addig mindig is lesznek Júdások. Azonban nekünk mindig oda kell figyelni, hogy a Júdási jellemzők közül a legfontosabbat azonnal lássuk. Azt, miképpen Júdás nem tartotta Istennek magát, Jézust. Nem tartotta. Egy eszköznek tartotta. Szabadítónak, jó névvezérnek, messiásnak is jó lesz itt a földön, népvezérnek, bárminek, új királynak, de nem tartotta Istennek. Nem tartotta valóban messiásnak. A többiek mind megvallották, ő volt, aki egyedül nem. Ő nem mondta ki, néma maradt. Ő nem mondta ki, hogy Krisztus az Úr. Ő Jézus követő volt, és egy hamis messiást várt, és akart is. Ez ami ma is oda kell figyelni. Lehet a szószékről úgy beszélni, hogy Jézusról minden szépet, minden jót. De miért nem beszélünk arra, hogy Krisztus az Úr? Leleplezés. És egy pillanat alatt azt tudom mondani, ott vannak a Júdási jellemzők. Ott van az anyagiasság, ott van a hatalom, ott van az önámítás, önimádat, minden ott van. Vallási sajátosság, gyülekezetek sorolni lehet, egyházakat lehet sorolni. Júdási szellemiség ott van közöttünk, és ott van bent. Azért elő kell venni végül is az árulás és a tagadás közötti különbséget, ez viszont megint felelősségünk. Mint mondtam, az árulás az áru szóval, az eladással kapcsolatos. De messze távol esik attól, hogy ugyanaz legyen, mint a tagadás, mint amit Péter is tett ott az udvarba, amikor a mestert elvitték. Tagadás. A tagadás az nem más, mint színjáték. Mást játszok. Miért játszok mást? Vagy félelemből, vagy gonosz szándékaim vannak. Színjáték. Tragédia, komédia. Színjáték, mert félek, hogy mi lesz, ha megvallom őt. És játék arra, hogy megjátszom, hogy meg tudom-e támadni. Tagadom. tagadom, és ez a tagadásnál végül is ott van, hogy a kémkedés ugyanúgy tagadás, mint a félelembe jövő. Nem félek, hogy mi következik be. Nagyon-nagyon különbség a kettő. Nagyon különbség a kettő az árulás és a tagadás között látható is. Hiszen a tagadni csak ismert dolgot lehet. Péter tudta, de félt. Tagadni? Mert látni kell. Látni kell, és én azt mondom, hogy csendes héten is itt van a kérdés, a napokon, hogy most, amikor találkozunk emberekkel, érdekből jön, vagy fél. Nem meri kimondani, kicsoda ő. Nem meri megszólalni, és ezt a félelmet akkor föl kell szabadítani. Nekünk, mert mi láttuk őt, és vele élünk. Fel kell szabadítani. Mondd ki, nem lesz semmi baj, csak jó lesz. Mondd ki, de ugyanakkor az árulást is le kell leplezni. Bárki, bárhol érdekből nem lehet összejönni Krisztus előtt, mert ítélet. Érdekből és a júdási jellemzőkkel nem lehet. És jelen pillanatban is, már első pillanatban, akár készülve is a húsvéti együttlétünkre, azért föltek kell tennem egy ilyen csendes kérdést. Júdást a pénz motiválta. Bizony, mert ott volt a haszonlesés is. Valami saját haszon motiválta. És lehetséges, hogy most is otthon maradnak olyanok, vagy nem tudnak eljönni kötözöttség miatt, akik bizony a pénz kötelékében vannak, vagy más értéknek a kötelékében vannak. Nem engedik Krisztust valóban működni az életükben. Valóban. De folytathatom akár a pénznek a másik oldalát, most húsvéti ajándékok és a nagy kirittyentés mindenféle szinten. És bizony ma fájt az, hogy vannak emberek, akik viszont nem tudnak egy vonatjegyet megvenni, annyi pénzük sincsen. Akkor most mi a történet? Júdási ez? Kimondom azt. Érdekből levő kereszténységnek a sajátossága, hogy Krisztust akadályozza még úgy is, hogy a testvérét nem engedi Krisztushoz. Mert azt a pénzt nem ő termelte, majd adományként Istentől kapta. Igen. Jobban működne maga a közösség, maga Krisztus teste, ha júdások nem lennének. Ha júdások nem lennének, akkor azt meg, hogy erre jobb lenne, meg így csináljuk, meg ilyen buli, meg... Álljunk meg, ez júdás. Ha testvérek vagyunk, és tanítványok, az szó se lehet ilyenről. Ott akkor látjuk azt, hogy valaki akar Krisztushoz jönni. Akkor kötelességem segíteni. Nem adószedés, nem munkabér és egyebek kérdése ez, hanem meglátni azt, hogy valakit mit akadályoz abban, hogy eljusson Krisztusig. Valójában mit akadályoz a Krisztus munkáját köztünk és még táblatokban. Ezt tapasztalom. Nagyon sokan keresi Krisztust, és nem engedi. Nem engedi az, ami júdási, az ellopott, oda nem adott, és egyéb pénzek, az önzés, a nagyképűség, mert én ilyen vagyok, és a többi. No, ezt kell először széttörni. Engedjük oda az embereket Krisztushoz. Engedjük oda. Ne azért osszuk az igét, meg az okosságot, hogy abból hasznom legyen, áll a júdás. Ne azért szolgáljunk mások felé, hogy valaki veregesse a kis vállaimat. Ne. Krisztusi módon egymáshoz. Krisztusi módon egymáshoz. Segíteni egymást, és nem judásként gátolni egymást. És az akár társadalmi bármilyen nagy szinten is mondhatnám, hogy olyan állapotban judási szinten. Krisztusnak a munkáját és a vele való találkozás gátolj. Minden csak ne legyen Krisztus, mert Krisztus akkor uralkodik, és akkor a törvényeket be kell tartani, és akkor esetleg nem te kapsz pénzt, hanem te fogsz pénzt adni. Esetleg. És mennyi gazdaságot kapsz ez ennek ellenére? Az elutasítás Péternél félelembe volt. És ilyenkor azt mondanám, hogy ne legyél Péter. Merd már kimondani azt, ami van. Mert kimondani. Ma egy elég divatos helyzet a Péterség. Nem merem kimondani, hogy olyan jó lenne a mesterrel együtt lenni, mert mi lesz akkor. Nem merem kimondani, hogy nincsen pénzem vonatjegyre, nem merem kimondani azt, hogy szeretnék menni, de gátok vannak, nem merem kimondani. Vigyázz, mert ez Krisztus tagadás. Magad a zárod el. Az egyik így zárja el, Péter meg úgy, mert fél kimondani a helyzetét, az állapotát. És amikor olyan sokat beszélünk a kommunikációról, ne a hamis kommunikáció legyen. Legyünk már őszinték. Szűnjön meg a félelem. Ha csendes napokról beszéljek, akkor is meg kell szűnni a félelemnek. Lassan ott tartok, hogy félek attól, hogy hány Júdás lesz, és félek attól, hogy nem lesz elég helyünk szállásként. Két félelem van. És valóban azt kell mondanom, Isten megadja a látást, és lehet, hogy keménynek kell lenni, hogy ezt nem. Meg azt nem, meg amaszt nem. Lehet, hogy már előre. Lehet, hogy meg kell akadályozni azt, hogy egy úrvacsorán valakibe beleszálljon. Átvegye a hatalmát az életem. A hazugsága miatt. Lehet, hogy keménynek kell lenni, hogy ne legyél Péter, szólalj meg, mert Krisztus vár. Ilyen napok vannak előttem. De előttetek is vigyázzat. A benned levő Júdást valahol, annak a töredékét, részét meg kell szüntetni. Mert ha vele találkozol Krisztussal, akkor vége. Akkor ítélet. De meg kell szüntetni azt is, hogy hát én nem tudok menni meg. Mi szólnak hozzá, hogy nekem nincsen mit tudom, micsodám? Szó se lehet ilyenről. Ha te Krisztus keresed, mindent kaptál már. Szólj, kérd el. Akinek van, akinek adta és az övé, az ebben segíteni fogja Krisztus munkáját. Nem úgy kell élni, mint a világban látod, hogy egy autóban mindig csak egy ember van, maximum kettő. Ne, ott öt hely van. Nem mindig úgy kell élni, mint a világban, hogy én elmegyek, ha nem tudom hova ebédelni, vacsorázni, és nem érdekel, hogy valaki meg éppen éhes. Millió számra Magyarországon vigyázod. Nem lehet úgy élni, hogy most nekem van csendes napon közösségem akármi, de jó nekem, mikor sokan éhesek, sokan közösségre vágynak, sokan téged keresnek. Így nem lehet élni. Ezért ítélet van, vigyázz. Azért, hogy új kezdődjön, azért mindig ítélet van. Júdásnak az ellenvonásait mindig is ismerjük. Ismerjük saját magunkban is. Amíg nem Krisztussal jártál, csak Jézust ismerted, addig bizony bementél a akármelyik házszám alatt levő gyülekezetbe. Mit lehet itt kapni? Néhány jó csaj van, meg aranyosak, meg ölelgetnek, meg mit tudom, meg szép zene, ennyi. És akkor folytatásaképpen ott van, le is nyúlok belőlük egyet, és vele megoldom az életemet, majd kifizeti az adósságomat, majd el fog tartani, és nem is kell dolgoznom. Vagy hát, én nem tudok lakást szerezni, majd beköltözök hozzá. Sorban mutatnám ezeket a kis júdási játékokat. Ott van. Igen, amikor én nem krisztusi voltam, csak vallásos, azért jó megnéztem, mit lehet itt csinálni. Ha elfogadnak, akkor itt lehetek valaki. Igen, játszottam rá, bevallom. Nem nehéz, mert mindenki csinálta. Igen, itt elfogadnak, de jó, és egy kicsit kihúzom magam, többet tudok már. Mindjárt rám bíznak valamit. Csináltam én ezt. De a leleplezés ott van, amikor Krisztus szól, állj meg. Ezt Júdásnak hívják. Ez a mi bomlaszt. Mert olyat csinálsz, amihez semmi közöd, és rosszul csinálod, és magadnak csinálod, ami nincs áldás, és tönkreteszed azt, akit lenyúltál, tönkreteszed azt, akire ráterhelődtél, nem tud megmoccanni. Ez Júdás. Ma Júdásnak nincs ítélete. Végleges ítélete. Van lehetősége azt mondani, én ezt tovább nem csinálom. Én most leteszem Krisztus előtt, ami van. Nem akarok árulója lenni, nem akarok gátja lenni az ő munkájának. Krisztus útjának nem akarok akadálya lenni. Van lehetőség. De ennek a döntésnek meg kell történnie, mert utána ítélet van. Ha nem történik meg, mert csak hazugság, abban a pillanatban érvényes ez, amit itt olvastam. A sátán átvette rajta a hatalmat. És akkor folytatódik tovább. De van egy másik pozitív is, ami Júdás életében van. Amikor látja, hogy mit tett, akkor ő is megvilágosodott. Akkor már nem volt visszacsinálási lehetősége. Halálra adta. És bizony van az életünkben sok helyzet, amikor halálra adtuk Krisztust. Nem teljesen, mert ez lehetetlen, hanem az ő munkáját, az ő útját nem hogy segítettük, hanem a mi életünkbe, a saját életünkbe gátoltuk. Mi költöttük azt a olajának és illatszernek az árát, amit ő a temetésére tartogatta, azt a pénzt mondjuk így, azt, amit kaptunk Istentől. Mi költöttük másra? Mi? És ezzel akadályozni akartuk, hogy ő nem működjön. Mert mi akartunk nagyok lenni, mert mi akartuk megoldani az életünket, meg úgy úsztunk. Fogadjanak el. Júdás ezt csinált. Hát jó srác volt, tudott ő mindent. Legyen hasznom, legyek vezető, legyek megosztó. Mert a megosztással tudott ő igazából még jobban felemelkedni. A judasi tulajdonságnak van egy folytatása. Mindazt, amit tett annak, a folytatása is természetesen megtörténnek. Az önzésnek van folytatása, vagy más is önző lesz, vagy valaki be fog szólni, hogy ezért ez nem jöjjön hozzám, az enyém. Megjön a viszály. A viszályból megjön a pártoskodás, és az egész egyvereggé, egy káosszá történik és alakul át. Tudni kell, ha egyetlen egy kis jel van abból, ami Júdásban van, azonnal blokkolni kell. Nem lehet várni. És ez most a csendes napokra is vonatkozik. Kicsit üzenet is. Ne a magad villogását keressed. Ne a magad hasznát keressed. Ne akarjál nagy lenni. Hagyjuk Krisztus nagyjá lenni. Ő elé megyünk. Júdások megítélendők lesznek ő előtte. Nem mi, ő teszi. Leleplező, és időbe kell szólni. Krisztus előtt csak krisztusi módon lehet megállni. Júdás nem állhat meg. Ma sem. A Pétereknek pedig annyi. Erre is van bocsánat. Mert Isten ismer a gyengeségünket. Na de ki lesz az első a sírnál? Jutalomból. Aki látta, hogy feltámadott. Pont Péter. Pont ez Istennek a szeretete. Látlak, ember. Gyáva vagy. Rinyálsz, hogy mi lesz ebből. Tudod mit? Majd te látod meg, hogy nincs, nem vagyok a sírban. Te leszel az. Más Péter és más Júdás. Én hiszem azt, hogy most is ezen az együttlétünkön majd lesznek Péterek, akik félnek, és ők fognak először látni a feltámadásból. Húsvétre eső csendes napjainkon valamit. Ők. De Júdásoknak is van üzenet. Ha egy ilyen kicsi Júdási van, akkor lehet súlyos vége. Nem örül az ember, de lehet. És nem Krisztus cselekedett, hanem a sátán vette át a hatalmat. Júdáson is. Nem Krisztus ítélte halálra, ő saját magát ölte meg. És én úgy gondolom, hogy jobb lenne egy Péteri. Félelemből megszabadulás az örömre, a feltámadás örömére. Mint egy iszonyatos keserű, hogy nincs tovább. Onnét már nehezebb ma visszajönni. Onnét tényleg kegyelem, ha valakit Isten képzett. Tényleg kegyelem. Tehát ezzel a felelősséggel húsvét idején gondolkodjunk-e Júdásnak a életén, és Péter életén is. Hiszen Júdással azt mondanám, befejeződött, de Pétert, ha hozzáteszem, akkor befejeződött, és más lehet. Lehet más. Lehet. De a kérdés valóban, jó lenne, jó lenne átnézni az életünket is. Mi volt érdek az életemben? A konfirmációtól kezdve, a bemerítésen át, a nem tudom micsoda, mi volt Júdási? Mi volt Júdási a szolgálatomban? Mi volt Júdási a kapcsolataimban? Mi? Mert ha ezek nem szűnnek meg, nem élünk a kegyelem lehetőségével, akkor nagy baj van. Mert nekünk már nincs felmentésünk, mert Krisztust láttuk. Ha belül nem, akkor máson. A más bizonysága leleplezi az én életemet. De ha egyszer hívő lett valaki, és vallásos szinten is éli meg, akkor is ismeri Krisztust. Akkor is. Viszont, hogyha hívő emberként Krisztus uralma alatt van, akkor nem tehet más, látja a Júdásit. Látja. Nézzük egymást Krisztusi szemmel. Néha nem kellemes, de mondhatom, hogy hasznos. Rengeteg hétköznap és általános bajtól lehetnénk szabadok. Hiszen ma a gyülekezetekben nincs más, mint verekedés, osztozkodás, szorzás, Júdás dühöng a gyülekezetekben. Minden a pénzről szól, minden a hatalomról szól. Júdásnak csak egy baj volt, a pénzzel és a hatalommal nem tudott bánni, hanem abban akart pénzben és hatalomban is ott lenni. Hiszen a kettő csak együtt működik, és elválaszthatatlan is. És amikor korunkban mindenki ebben van benne, a vallásos néven is, gyülekezeti néven is, hát nem nagy örömmel jelentem ki, Júdás jelen van. Júdás jelen van. De mondanám pozitívan is, hogyha Júdás megjelenik, akkor Krisztus látható. És ezért mondom örömmel, hogy ha látható Krisztus, előtte van Júdás, de a Júdás látható, akkor van Krisztus megjelenése, mert láthatóvá akar úgy mindenki előtt lenni, még a Júdás előtt is, hiszen amikor kijelentette, hogy ki ő, akkor történt az ítélet. Akkor, amikor valóság lett, hogy én vagyok, akit te nem akartál. Ez az ítélete. Így készüljünk tényleg, ne a júdási pénzes zsákokkal, nem a júdási akarattal. És hogyha ezt a júdási szellemiséget félre tudná tenni sok ember, de sokan tapasztalhatnák meg Krisztus feltámadását 2015-ben. Az, hogy az életükbe támad föl. Az, hogy megismerhetnék általa az önmagukba azt a sok-sok minden júdásit, amitől viszont van szabadulás. Júdás megszűnése a további júdásoktól való megszabadulás. A júdási jellemzektől való megszabadulásnak a következményét hozza magával. Kérdés valóban, hogy Júdás, hogyha megnézzük, mint jellemeket, általános. De ebből az általánosból mi van bennem? És ebből az általánosból mi van egy házasságban? És ebből egy általánosból mi van egy közösségben? És egy általánosban folytathatnám, mi van? Tegyük félre a Júdásit. Szűnjük meg neki. És nincs más, ha én átadom az életemet Krisztusnak. Akkor bizony ez megítéli a Júdást. Aki viszont folytatja az érdek és egyéb júdási jellemzőket, annak vagy nincs krisztusi látása, vagy lázadó. A krisztusi látás fájdalommal jár, a lázadó viszont tényleg ítélettel. Kemény ez a Júdás ma, de nem lehet dolgok hozzá. A feltámadás nem eljön ám voltak.